60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallják. Bizony trópusi hőség jellemző az idei nyárra, némi zivatarral, égesővel tarkítva, de bármilyen is az időjárás, mi mégis azt szeretnénk, ha hallgatnának bennünket, árnyékban, kellemes hűsítőt fogyasztva. Ma is érdekes személyiségekkel, eseményekkel ismertetjük meg önöket. Első interjúnk egy orvosnővel készült, aki nyugdíjas létére, a COVID-veszély ellenére is helytállt munkájában. Utána bepillantunk egy alkotótábor kulisszatitkaiba, megismerkedhetnek a permakultúrával, bemutatkozik egy hosszú idő után hazatért kalandos életű festőművész, és megtudhatják, mivel készült a Madách Színház az újrakezdéshez. Röviden ez a mai műsorunk tartalma. Kellemes kikapcsolódást kívánok! Mostanában nagyon sokat hallhatunk az egészségügy válságos helyzetéről, amit a COVID megjelenése csak mélyített. Ha lenne elég pénz, orvos és ápoló, akik olyan hivatástudattal dolgoznának, mint a következő interjú alanya, a fejünk sem fájna.
Mai interjú alanyom dr. Bencsik Erzsébet, aki Cegléden házi orvos. Bár a hölgyek esetében nem ezzel szoktuk kezdeni az interjút. Életkora 86 év. Hány éve praktizálsz, Erzsébet?
59-ben végeztem. 69 novemberében foglaltam el a körzetet. Azóta folyamatosan ugyanabban a körzetben dolgoztam.
Mi az, ami az orvosi munkába ennyi ideig ott tudott tartani?
Kezdettől fogva nagyon sokat dolgoztam. Ma már ez elképzelhetetlen. Ugye 56 után nem volt orvos. Ide kerültem Ceglédre, 50 ágyra, mikor megérkeztünk, a főorvos úr volt és egy orvos. Ügyelni minden másnap kellett, ha valaki bement szombat reggel, akkor hazament hétfő délután 6 órakor. Kedden már kezdte előről.
Ezt hogy lehetett fizikailag bírni?
És bírtuk. Fiatal kezdő orvosként 20 férfi ágyat kaptam. Ma, ha 8 ágyat kap egy orvos, akkor föl van háborodva, és én 20 férfi ágyat kaptam egymagam. Ráadásul a főorvos úr Szegedről jött, ő mindig hétfőn érkezett Szegedről autóval, akkor evett le, pihent, és azért volt délután 6 órakor ugye a hazamenetel, mert addig vizitelt, hétvégi dolgokat végignézte. Na most, mikor elkezdte a vizitet, akkor már ott kellett lenni a kis labornak. Meg kellett lenni a mellkasröntgennek. A főorvos úr csinálta az EKG-t, lemez, nem gép, hanem lemezen nézték ugye a vérképeket, azt is ő nézte, és mégis életben maradtak az emberek, mégis ment a dolog. Képzeld el, hogy ehhez bejött a városi ügyelet, akkor még azért harcoltunk, hogy ügyelhessünk a városba, mert azért adtak 100 forintot egy éjszakáért, amiből 90-et kaptál meg. Minden hónapban legalább 10-et ügyeltem éjszaka. Szombat, vasárnap a házi orvosoknak kellett ügyelni, azok eladták nekünk az ügyeletet, és 134 forint 50 fillért perkált le nekem az orvos, azért, hogy szombat, vasárnap nem mondtam.
Hosszú munkás évek állnak mögötted. Melyik volt a legszebb szakasz az életedben?
Hát a legszebb szakasztán a 70-es évek voltak, akkor az egész család együtt boldogan élt, nem számítva a családba történő tragédiákra, amik egymást követték.
Kiket kell értenünk a családon?
Három gyermek, férjem, először az apósom halt meg infarktusban, rá 9 hónapra a sógorom halt meg infarktusban, a férjem ekkor teljesen összeroppant lelkileg, állandóan rettegtünk, hogy ő mikor fog infarktust kapni, ami be is következett 3 év múlva.
Egyedül maradtál a gyerekekkel?
Nagyon nehéz 6 év volt. Közben belementem egy házvételbe, és bizony anyagilag is nagyon nehéz helyzetben voltunk, mondhatni, hogy éjjel-nappal dolgoztam, igaz, hogy előtte is. Nagyon sok szombat-vasárnapot töltöttem ügyeletbe.
Lapozzunk néhány évtizedet. Mi történt a pandémia idején?
A koronavírus idején még aktív orvosként dolgoztam. Úgy oldottuk meg a problémát, hogy hazaköltöztünk az írnokommal a lakásomon lévő kis rendelőbe. Ott fogadtuk a telefonhívásokat, a számítógépen kezelve intézte a recepteket, a szükséges papírmunkát kinyomtatva én a rácsos kapumon adogattam ki a betegeknek. Akkor még a betegek, az emberek védekeztek, maszk mellett gumikesztyűt is használtak, betartották a kapunál állva a távolságokat. Ha valakinek problémája volt, akkor én beszéltem vele telefonon, ha feltétlenül orvosra volt szüksége, akkor egy fiatalabb kolléganőm ment ki a házhoz. Mindenkit igyekeztünk lebeszélni arról, hogy szakorvoshoz vagy bármi vizsgálatra menjen, lehetőleg tartózkodjon otthon. Január 1-ével úgy döntöttünk, hogy leadom a körzetet az önkormányzatnak, sok papírmunka után ez sikerült is. 21. januárjától az arab orvossal kötöttek 3 hónapos szerződés. Közben a betegek egyfolytában kerestek, hol segítséget kértek, hol panaszkodtak. Mindenkit biztattam, hogy meg fog oldódni a körzet sorsa. Akin tudtam, segítettem. 2021. márciusában az alpolgármesternő telefonon felkeresett, hogy lejár az arabbal a szerződés, és nagyon szeretnék, hogy a átmeneti időre vállaljam el a helyettesítést, hogy a körzet ne essen szét. Így március 1-ével újra visszamentem, és megkezdtük a munkát.
Mi volt a legnehezebb ebbe a munkába?
Ebbe a munkába a legnehezebb az oltásra összegyűjteni a betegeket. Mert Magyarországon olyan jó helyzetben voltunk, hogy válogatni lehetett az oltóanyagokba, és a betegek messze menően válogattak. Mi megkaptuk a regisztrációs listát, ennek alapján súlyosabb betegek megkapták a Pfizer oltást. Igyekeztem azokat a betegeket, akik kimaradtak Pfizerrel beoltani. Utána kezdődött a keserves munka, telefon. Volt olyan nap, hogy 60 telefont eresztettem meg, és 8 beteget tudtam összegyűjteni.
Miért tartózkodtak? Féltek az oltástól?
Vagy nem értek rá, vagy mást óhajtottak. Az időpont nem ért, felelt meg. Az oltási listán lévőket hívogatva mindenki bemondta a kívánságát, és akkor azt bejelöltük, és mikor olyan oltóanyagot kaptunk, akkor újra kezdtük az egészet. Vettem egy kártyás telefont, hogy a vonalas telefon ne legyen emiatt lefoglalva, és a kártyás telefonon hívogattuk a betegeket. Vagy fölvették, vagy nem, vagy visszahívtak, vagy nem. Úgyhogy a oltás az flottul ment, volt olyan nap, hogy 30 beteget simán beoltottunk, a napi forgalmunk különben 50. Ez régebben is így volt, hogy hetente 250 beteget láttunk el. Ezek természetes nem jelentek meg mind a rendelőbe, hanem a telefon, mint régebben, vagy csak receptírásra jött nagyon sok ember. Most ez megoldódott a telefonhívással. Az egész járványban rendkívül nagy dolog volt, hogy már ez a recept felhőbe küldés megoldódott, mert így
És sokat segített.
Sokat segített. Mert a rendelőbe bejönni elég tortúra volt, a portánál a személyzet mellett még jelen pillanatban is katonaságban, akik segítenek a munkába, sorba állítják a betegeket, mindenkinek ki kell állítani egy papírt, jelenleg ez már megszűnt, utána fertőtlenítés, meg kellett mondani, hogy hova megy, miért, és így jutott be az STK-ba.
Tehát ez volt a legnehezebb, ez az adminisztrációs dolog, hogy hívni őket, várni,
igen.
És
Az oltás is könnyen ment, de gyorsan le tudja az ember bonyolítani, de akkor is mindenkinek ki kellett állítani ugye egy lapot arról, hogy milyen betegségei vannak, ezt mindenki tudja. Azon kívül nekünk kellett adni egy oltásigazolványt, amit előre kinyomtattunk, és ezután jött a nehezebb munka még az írnoknak, mert mindenkit le kellett regisztrálni, hogy beoltották, mert különben nem kaphatta meg az oltási igazolványát, ha a regisztráció nem történik meg.
Van-e valami terved a jövőre vonatkozóan még?
Semmiféle tervem nincsen. Megmondom őszintén, reggelente fölébredek, akkor tele vagyok tervekkel a fejembe. Aztán,
ezek mire vonatkoznak?
A napi teendőre. Közben állandóan még mindig hívnak a betegek. Most leszek igazán nyugdíjas.
86 évesen.
86 és fél évesen, mert januárban születtem.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Dr. Bencsik Erzsébet, nyugdíjas ceglédi házi orvost hallották.
A művészek egy része, leginkább nyáron, elvonul egy alkotótáborba vagy alkotóházba. De hogy milyen ott az élet, az egy kicsit titokzatos egy kívülálló számára. Most viszont megtudhatjuk.
Alkotótáborokról nagyon sokat hallottunk a régi elmúlt századokból, amik nagyon jelentősek voltak, de nyilván a mai nap is léteznek, akár festő, akár irodalmi alkotásokból. Szerkesztőtársunktól, Beszkó Bánktól hallottam egy különleges, hogy úgy mondjam, magánkezdeményezésről. Mi is ez az alkotótábor, ahol te jártál?
Van egy nagyon kedves barátom Tihanyban, Balaton partján, egy 18 apartmanos épület, ami hosszú évek folyamán épült ki. Ott töltötte a fiatalkorát. Ez a jó barát, aki ismerte személyesen, és nagyon jó viszonyban volt a neves tihanyi művészekkel, többek között Borsós Miklóssal, Ilyés Gyulával, Németh Lászlóval, és ismerte a Lóra nénét is, ugye József Attilának a nagy szerelmét, Ilyés Gyulának a feleségét. És már egész fiatal korában a művészetek iránt orientálódott, szerette az irodalmat, a képzőművészetet, a zenét, és egy alkalommal, amikor úgy adódott, hogy több vendége is művészek közül került ki, főleg festőművészek voltak, akkor elhatározta, hogy fog csinálni évente két alkalommal kora nyáron, amikor még nem indul be a szezon, június elején és szeptember második felében egy festő-alkotó tábort, ahol meghívja ezeket az embereket, akik már vendégei voltak, és hozzá próbál még szervezni más festőket.
Ilyenkor az egész panziót csak a táborlakók uralják?
Ilyenkor gyakorlatilag úgy időzít, hogy főleg az alkotótábor tagjai vannak, nem töltik meg teljesen ezt a 18 apartmant, de a felét vagy a felénél többet ugye elfoglalnak, mert általában a művészek házastársaikkal jönnek, és úgy alakult ez ki, hogy a reggelit állja a házigazda, és utána délben valamelyik művész házas pár főz, ő veszi meg az alapanyagokat, és akkor ők főznek a jelenlévők számára, és a maradékból ugye vacsoráznak.
Tehát akkor ez nem csak az alkotásról szól, hanem az együttlét öröméről.
Az együttlét, igen, erre ki akarok térni az együttlét öröméről, mert végső soron az volt az ő célja, hogy ezeket az embereket közelebbről megismerje, baráti kapcsolatot ápoljon velük, és akik szívesen és nagy örömmel jönnek ide, és az együttlét órái, napjai, az különleges örömet okoznak mindenkinek.
Hány éve van ez a tábor?
Hát ez most már körülbelül olyan 20 éve, de akik ezt kezdetben ugye alkották, ezt a kis együttest, ebből már sokan meghaltak, meg eltávolodtak. Hát olyan körülbelül olyan 10-15 éve kialakult egy olyan törzs társaság, egy mag, akik minden évben jönnek. Itt van tűzománcos bonyhádi művésznő. A Bonyhádnak a díszpolgára, aki Tekli Zsuzsának hívnak, aki rendszeresen ott van. Akkor van egy úgynevezett ronyképész, akivel már csináltunk egy riportot, és le is adtuk a Civil Rádióban, a Keresztes Zsuzsa. Akkor van Korbé Pista nevezető festőművész, Bottyám Marian, az egy remek plenér festő, az is állandó tagja. Akkor volt a Gróf Zoltán nevezető kecskeméti festőművész, aki sajnos a tavalyi évben elköltözött közülünk, remek festő volt. Épp most tettek föl az angolok az alkotásaiból a Facebookra egy nagyon szép összeállítást a képeiből, meglepő volt.
És te hogy kerültél ide?
Hát úgy kerültem ide, hogy a Keresztes Zsuzsa barátom odaadta az Andrásnak, ugye a házi gazdának egy novellámat, aminek az a címe a Pad. És ez annyira megtetszett a barátnak, hogy azt mondta, hogy szeretné, hogy én ott vendég legyek, és szeretne közelebbről megismerni. És akkor megtudta, hogy én irodalmi esteket tartok, és aztán megbízott azzal, hogy nem csak irodalmi esteket tartsak, hanem szervezzek művészeket, akik eljönnek, és ott vannak egy-két napig, és kicsit megszólítják a tehetségükkel, a hangjukkal, a hangszereikkel az ott lévő festőművészeket. Így ezt a művészeti vonalat, ezt én szervezem, én irányítom, én hívom a vendégeket. Hát idén ugye a Horthy Lilla nevezető, akivel szintén készült egy riport, volt az egyik vendégünk, a másik pedig egy nagyon tehetséges fiatal kordonka művész, Mádi Szabó Eszter. Mind a ketten több napig ott voltak, és minden este énekeltek, illetve játszott a kis kordonka művésznő, és nagy öröm volt ez. Általában vacsora után kiültünk, van egy nagy teraszrész, és ott énekelt, illetve ott játszott a gordonkás. Úgyhogy ilyen örömök voltak. De többek között eldicsekedhetünk azzal is, hogy Balázs János is zongoraművész is volt vendég. Szabó Marcell zongoraművész is többször megjelent és játszott nekünk. Úgyhogy ezek az esték a szeretet jegyében egy olyan öröm zenélés, öröm együttlét, a megszólítás öröme. Mindig, amit én szoktam mondani, a megszólítottság és a megszólítás egymásra találása, harmóniája, ami dominál ezeken az összejöveteleken. A művészek általában járják a környező vidéket, festenek, és hát ha örömük és megbesülésük jeléül, ez nem kötelező, általában ott hagynak egy művet a házigazdának, aki ezt nem várja el, nem is követeli, hanem ez már kialakult gyakorlat, és természetesen nagy szeretettel csinálják, és örömmel hagyják ott egy-egy alkotásukat. Úgyhogy ezek az apartmanok, ezeknek a művészeknek a képeivel vannak dekorálva, a falakon az ő képeik láthatók.
Akkor ez a panzió, ez egy kiállító helységként is szolgál.
Hát a kiállító helységként olyan szempontból, hogy ezzel díszíti fel a falakat, ugye jönnek a vendégek, akik ugye ezeket a szép képeket látják. És
így külön nem lehet bemenni megnézni?
Külön nem. Ez csak ott, akik kiveszik ott a szobákat, azok örömére szolgál. De ha valaki akarja, hogy ezt meg szeretné nézni, meg hallotta, azért a házigazda szívesen megmutatja azoknak is, de nem kiállítás jelleggel van.
Tehát tulajdonképpen akkor ti visszaidézitek a 18.-19. század régi hangulatát, ezek már a hetekben ilyen teljesen szalon jellegű hangulat van.
Hát pontosan így van. Beszélgetés nagyon kellemes. Balaton felvételik borok mellett, el van a társaság, megeszi a maradékot a ebédlő alatt, vagy még csinálunk ugye szendvicseket, de nagyon kellemes, általában 7 óra körül kezdődik a vacsora, utána egy kis műsor, és utána még belenyúlik sokszor az éjféli órákban is a beszélgetés. meghitt, komoly, minden téma, művészeti témák dominálnak főleg, de mindenről lehet beszélni, és úgy mond, hogy az emberek úgy érzik, hogy égre olyan közegbe kerültek, ahol kibeszélhetik magukat, nyugodt körülmények között megnyilvánulhatnak, a lelküket kitárhatják. Szóval egy olyan szeretett közösség van, tudod, szóval nagyon érdekes ez, és ez már az hosszú évek folyamán olyan kapottsá vált, hogy egymást hívogatjuk, amikor nincs is táborra beszélgetünk, mi van veled, mit csináltál. Tehát nagyon közeli barátsággá alakult, nem csak az, hogy a festőtábor idejére, hanem az év valamennyi hónapjában megvan ez a kapcsolat. Vannak újak, akiket például egy festőművészt hívtunk most, akit a Facebookon keresztül ismertünk meg, és fölhívtam telefonon, és mondtam, hogy volna kedve megnézni. Hát egy-két napra lejött, nagyon tehetséges, nagyon tetszett neki, és úgy néz ki, hogy a házigazda meghívja legközelebb is, mert nagyon szimpatikus volt, és a társaság is befogadta. De ez nem olyan gyakori, de előfordult már, hogy jöttek újabb művészek is. Hát természetesen az idők folyamán vannak, akik elmaradnak. Van egy nagyon érdekes vajdasági festő barátunk, úgy hívják, hogy Kossuth Tivadar. Ez ilyen naív festőnek vallja magát, de fantasztikusan kidolgozott képei vannak, és a külföldiek számára egy unikum, és vannak kifejezetten gyűjtői, és nagyon érdekes képeket fest. Akkor vannak, akik remekül akvareleznek. Például ez egy új felfedezet, egy almádi lakós nyáron, egyébként fehérvári, úgy hívják, hogy Fektivera. Olyan csodálatos akvarel képeket csinál, a megfolyatás művészete, mert az akvarelt nem lehet javítani. Olyan ügyesen kezeli ezt a vízfestéket, hogy szinte csodálatos. Szóval jönnek, és a többiek is próbálják elsajátítani, hogy akvarelezzenek egy keveset, de hát azt mondják, hogy szinte utánozhatatlan.
Én úgy érzem, hogy te nem csak hogy szervezed ezeket a táborokat, hanem te lubickolsz ebbe a helyzetbe.
Hát mondhatom örömmel, hogy majdnem minden művésztől van alkotásom, és ez nagy öröm. Hát és itt nekem Balatonon, hogy ez egy, hogy mondjam, ez egy kiállító terem.
Köszönöm, hogy beavattál minket ebbe a kis világba, és hát nyilván nagyon sok ilyen tábor létezik, amiről kevesebbet tudunk. Meskó Bánknak, szerkesztőtársunknak Kéri Julit volt a beszélgetőtárs.
Hallottak már a permakultúráról? Ez nem egy idegen nép kultúrája, nagyon is közel van hozzánk. Torda Judit interjújából kiderül, mit is takar ez az elnevezés.
A környezetvédő már évek óta figyelmeztetik a föld lakóit, hogy vigyázzanak a természetre, hogy óvják a természetet, mert gyerekeinknek, unokáinknak úgy kellene átadni, hogy ezt igazán használni tudják. Egy sajátos növénytermesztési mód is elterjedt már a világon, ez pedig a permakultúra. A hivatalos definíciója a permakultúra a fenntartható fejlődés záloga. Többet adni, mint elvenni. Hogy ez a gyakorlatban mit jelent, ezt Tóth Ildikótól kérdezem, akihez Nagykovácsiba látogattam el.
A permakultúra azt jelenti, hogy ökológiai mintázatokat veszünk alapul, a mintázatok alapján dolgozunk a természettel. A legegyszerűbb példa erre az, hogy van egy falevél, a falevélnek vannak szegélyei, a falevélnek van egy erezete, a falevél olyan, mint az erezete, olyan, mint az utak, és hogyha ezeket a mintázatokat vesszük alapul, ami a természetben felelhető, akkor e köré nagyon jól lehet csoportosítani a természeti jelenségeket is. És hogy ezek a természeti folyamatok megjelenjenek a mi környezetünkben is. Sokkal jobban tudjuk ezeket használni, hogyha nem például egyenes utakat készítünk, hanem az utak azok kanyarognak, és mindig csak annyi utat és akkorákat csinálunk, amire szükségünk van. Tehát a szükségletek mentén dolgozunk, a mintázatokat figyelembe véve, és így építjük a környezetet.
Ez Ausztráliából indult?
Ausztráliából indult, Bill Mollison volt az első, aki leírta ezt.
Ez mikor tájt volt? Nem olyan régi dolog ez az egész, nem? 70-es évek
igen,
talán.
Igen, igen, körülbelül akkor, és ő elkezdett ott olyan területeket újjáéleszteni, ami előtte sivatagos terület volt, és olyan oázisokat hozott létre, amiből utána lehetett tovább építkezni.
És Magyarországon mikor?
Magyarországon két egyesület működik, a Magyar Permakultúrás Egyesület, a MAPER, és néhány éve az Életfa Egyesület.
És úgy látja, hogy ez terjed Magyarországon, ez az egész szemlélet, tehát van perspektíva.
Szerintem egyre nagyobb. Én ismerek egy Szeged környéki közösséget, akik például nagyon szépen elindultak azon a majdnem sivatagos területen már ilyen permakultúrás kezdeményezésekkel, ami csodákra képes ott. Egymást támogatják. Ez a támogatás a lényeg, és hogy ezt a támogatást tudjuk belevinni a szociális, tehát az emberek közötti kommunikációba is, a szociális részébe, hogy hogyan tudunk olyan közösségeket építeni, akik támogatják egymást, és a növények is ugyanezt csinálják. Tehát tőlük tanulunk, az élő környezetünktől tanuljuk ezt
tehát
meg.
Tehát egy közösségteremtő.
És hogy ez egy épülő közösség, ez pontosan ugyanolyan, mint a természetben előforduló közösség, akik segítik egymást. Nálam például úgy épült a kertitó, hogy jöttek a különböző helyekről a csoporttársaim, Szegedről, és együtt egy nap alatt kiástuk a nem nagy 3-4 méter átmérőjű kertitavunkat, de még ebédet is főztünk, és együtt voltunk, és épp egy közösségépítés volt. És ez a tó azóta itt van velünk, és építi tovább a környezetünket. Sokkal több a madár nálunk, sokkal több az állat, a növény, a jobb a levegő.
Hogyan lehet a semmiből, vagy hulladékból, hogyan lehet újra termőföldet csinálni? Mm. Ez is egy alaprésze ennek a permakultúrának?
Abszolút, a komposztálás az alap. A földet magát kell óvnunk, meg azt kell megújítanunk. Egy olyan területen, ahol előtte már az erózió levitte az összes növényt, és már nem volt semmi, csak a csupasz föld. Ott most egy élő környezet van, és csupán annyi történt, hogy egy ilyen meleg komposzttal megtápláltuk, és hogy ez a komposzt ez olyan mértékben segítette a növényeknek az életét, hogy az idén második évben már sokkal burjánzóbb növényzet van ott. Meg kell tanulnunk megtermelni a saját szükségleteinket. Talán nehezen hisszük ezt el, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és hogy a kultúránk nem erre visz.
Hát kényelmesebb a sarki közérbe lemenni, megvásárolni a különböző dolgokat.
Igen. Én azt gondolom, hogy nekünk dolgunk, hogy továbbadjuk ezt a fajta tudást. Én magam részéről azt gondolom, hogy elsősorban azzal, hogy én ezt csinálom, és annak megtanítom, aki idejön, vagy aki érdeklődik, meg azzal, hogy én gyerekekkel dolgozom. Ha átadjuk a gyerekeknek, akkor a szüleik is valószínű, hogy már jobban fogják ezt érteni. Én a permakultúra szót nem nagyon szoktam kiejteni, akkor megmutatom azt, hogy mi zajlik, hogy ültetünk a magaságyásba, hogy adok nekik komposztot, hogy megmutatom, hogy a földben mennyi élőlény van, hogy egy marék komposztban annyi élet van, mint úgy az egész környezetünkben. Gyerekek nyitottak arra, hogy meg lehet fogni a gilisztát, meg lehet nézni, hogy milyen élőlények vannak még abban a földbe, hogy meg lehet szagolni, és hogy nem nincs rossz szaga, hanem nagyon is jó földillata van. És hogyha beleültetünk valamit, akkor az mennyivel szebben fejlődik, mint az, amit a csupasz kiszáradt földbe ültetünk. És ugye ezeket a gyerekek értik
szerintem. Van-e valami változás, vagy elmozdulás ebben a tekintetben?
Szerintem van, és hogy most ezek a lezárások egyébként jó irányba mozdították el az embereket ilyen szempontból, mert sok ember kiment a kertjébe, ahol addig csak füvet nyírt. Nekem nagyon sok ismerősöm van, aki lement ilyen hosszú időre. Azok elkezdtek ott valamit termelgetni. És hogy ennek azért van egy ilyen tapasztalati része, hogyha a kertemben csinálok egy magaságyást, és ott már vannak paradicsomok, meg uborkák, meg saláták, akkor a következő évben, ha van erre módom, akkor lehet, hogy már 2 magaságyást fogok csinálni. Én hiszek benne.
Tehát divatossá válik?
Én ugyanezt gondolom a környezetvédelemről is, hogyha meg tudjuk azt csinálni, hogy divatos legyen, ki tudjuk találni annak a módját, hogy hogyan legyen ebből
trendi legyen,
akkor csinálni fogják az emberek. És azt, hogy a városokban az emberek elkezdtek közösségi kertekbe járni, komposztálni. Ezek szerintem ilyen fontos lépések.
Ezek a közösségi kertek, erről is csak hallottam, ennek mi a lényege?
Sokféle közösségi kert van, kertmozgalom van Magyarországon. Ami nekem igazán szimpatikus, az a fajta, ahol tényleg közösségben dolgoznak, ahol igaz van mindenkinek egy saját területe, de a saját területén kívül valami nagyobb célt is kitűznek maguk elé. Például hajléktalanoknak készítenek olyan területeket, ahol utána ők tudnak termelni, és akkor ott egy közösség tud kialakulni.
Van ilyen nálam Magyarországon?
Van, most már több helyen is van ilyen.
Tehát a hajléktalan szálló mellett vannak így, közösségi így van. Kertek, ahol dolgoz. Fantasztikus.
Igen, igen. Ő is egy permakultúrás társam volt, aki ezt csinálja. Aztán vannak olyan közösségi kertek, ahol azon kívül, hogy maguknak termelnek, még valami olyan célt is kitűznek, hogy például befőznek, és akkor utána azt olyan helyekre adják, ahol szükség van rá, vagy eladják, és utána azt a bevételt, azt valami jó célra fordítják. Aztán van olyan, ahol például elviszik egy olyan közösségnek a hogy megtermelt javaikat, amit ők felhasználnak, és jó helyre kerül. Vannak éttermek, akik például esténként kiosztják a maradék ételeiket. Szerintem ez a közösségi kert számomra legfontosabb üzenete, hogy legyen persze mindenkinek parcellája, mindenki termeljen, amit ő szeretne, közösségi keretek között, közösségi szabályokkal, de ezen kívül legyen még egy ilyen magasabb minőség is ebben, hogy amit én most így szeretnék a táboraimban megvalósítani, az az, hogy legyen egy olyan tér, ahol ez a permakultúrás alapelv, minden permakultúrás alapelv meg tud jelenni, a természetvédelme, a földvédelme, az, hogy egymásra figyelünk.
Valakit közelebbről érdekel, hol lehet elérni Ildikót?
Többféle workshopot csinálok, a városban is, meg Nagykovácsiban is. Budapesten az 5. kerületben van egy hely, ahol tartok festőcsoportokat is, és például meg lehet tőlem tanulni a városi komposztálás, csinyát, binyát. Nagykovácsiban pedig itt a kertben lehet alkotni, és lehet tanulni olyan dolgokat, amiket én már megtapasztaltam. Ehhez van egy honlapom, nagyon egyszerű, úgy van, hogy www.tothildi.com. Van egy Zöldecset nevű Facebook oldalunk. A Zöldecset egy alkotótábor, most pillanatnyilag, de évközben pedig egy évközbeni alkotó folyamatba lehet bekapcsolódni.
A Várkert Bazár adott otthont a régiség és kortárs művészeti kiállításnak és vásárnak. Az itt kiállító Fári Galéria részén, az ódon bútorok mellett ragyogó képek tűntek föl. És jelen volt az alkotójuk is. Ő béhegedűs piros, aki vizuális alkotónak tekinti elsősorban magát, és a különböző anyagok, szokatlan technikák szerelmesének. 15 évig nem voltál Magyarországon. Ez a kanyarkós életpálya honnan indul?
Soha nem választottam az egyenes, egyszerű utat, hanem már gyereknek is inkább ilyen szélsőséges voltam. Tehát bizonyos dolgokból nagyon-nagyon jó, és bizonyos dolgokat meg nem lehetett velem megcsináltatni. Én nem változtam. Tehát ami akkor volt ez az engedetlen, tagadó, rostcsont gyerek, ez ugye még a mai napig is így valahol bennem megvan. Némileg megtanultam magamat fegyelmezni. Matematika tanár is lettem. Én 62-ben születtem, mint anyukám túlórázott, apukám úgy szintén fontos pozícióban, és ugye a megszületett kicsi lányra kivigyázzon, egy ideig próbálkoztak. Utána egy vidéki nagynénihez kerültem, gyerektelen házaspár. Nem szóltak rám, én firkálhattam a festetlen parkettára krétával. Akkor a néni az egész falu összes tortáját megcsinálta, esküvői tortákat, amikor egy 5 éves gyerek hattyúkat formál a cukormázból. Az, hogy a kismacskáknak megvarja 6 évesen a zinger varógéppel a ruhát, tehát ennél nagyobb művészeti képzés azt hiszem nem kell. Bármit meglátok, azt alakítom.
Hogy jött a matematika szak?
Rosszul jött. Édesapám építészmérnök volt. A lányom, hát akkor folytassuk ezt a családi dolgot, matematikából nagyon jó vagy, rajz meg egyéb abból meg, akkoriban minden versenyt megnyertem. Hát akkor téged az ég is építészmérnöknek teremtett. Egyáltalán nem. De hát mit tegyen az ember gyereke, hogyha a szülei nem akarják, hogy művész legyen, mert hát a 80-as években is a művészeknek azért nem volt annyira biztos az életük. Megalkuttunk, és akkor lett egy matematika irány, és hát én ragaszkodtam, hogy a másik szakom az feltétlenül a művészet legyen, úgy lettem egy rajztanár, de már akkor tudtam, hogy ez csak egy ilyen rövid kacskaringó a hosszú célom eléréséhez. Igazából vizuális alkotónak hívom magam, nem is konkrétan festő. Miután befejeztem a tanulmányaimat, tanítottam Balatonfüreden, egy vadonatúj iskolába kerültem, ahol mindent én teremthettem meg, tehát egy ilyen gyorsan felfelé ívelő karrier, gyerekek szerettek. Én úgy éreztem 3 év után, hogy itt ezt megteremtettem, és akkor lépnék azonnal tovább, mert ha valami kész nekem, akkor már jön a következő. Megismerkedtem egy nagyon helyes informatikus magyar párommal.
És akkor jött a nagy lépés.
Igen, igen.
Elhagyni Magyarországot.
Igen. A párom szerette volna jobban. Mi akkor 87-ben kalandvágyból mentünk el az országból. Megálltam Antwerpen főterén, életemben először nyugaton, 25 évesen, 4 hónapos terhesen, és megláttam életem első gótikus katedrálisát. Én végigtanultam a művészet történetet, ilyen stencilezett, fekete-fehér, majdhogy nem kézzel rajzolt ábrákból. Csak elképzelni tudtam, hogy mi, és egyszer csak ott álltam egy igazi gótikus katedrális, akkor azt mondtam a párunknak, hogy figyelj, maradjunk. És akkor így kezdődött egy 15 éves kaland. Először egy fallal találkoztunk, hogy kik ezek a keleti blokkból, Budapest vagy Bukarest. Egy ideig Antwerpenben laktunk, a népek forrongó káoszába, ott mi is valakik voltunk, de ahogy a gyerekek születtek, ugye kiköltöztünk vidékre, és ott bizony bennünket nem fogadtak szeretettel. Szülői értekezleten nem ültek mellé, a gyerekem nem játszhatott az ő gyerekükkel. Tehát mielőtt megítélnénk valaki mást, akkor mindig próbáljunk belebújni a bőrébe. Franciaország, Hollandia tele-tele idegenekkel. Brüsszel bizonyos negyedeibe úgy a terrorizmus, de akkor már megvolt.
Hogyne?
Én erről nem tudtam. Mi magyarok itt a 80-as években azt hittük, hogy nyugat Kánaán. Tartottak ettől, hogy az utcájukban ez lesz. Hát emberek vagyunk, félünk az ismeretlentől. Megvettünk egy olyan lakhatatlan házat, ami egy tündéri kis art deco ház volt, de ablaka, ajtaja betörve, WC nem volt, vízvezeték pedig ez az újnyi elrozsdásodott, hát mi meg ide beköltöztünk egy 4 hónapos gyerekkel.
Rosszul élted meg?
Nagyon. Az, hogy én hogy éltem meg, hát azt nekem kellett feldolgozni, és amit nem tudtam szavakkal elmondani, megjelentek a vászlaimon. A kitaszítottság, a honvágy, a női problémák. Különböző szimbólumokkal dolgoztam, például beleszerettem az Art Deco, az én kedvencem, az Art Deco próbababákba, és gyűjtöttem az Ócska piacra próbababákat. Mint a kisgyerek a Legóval, játszottam el a festményeimen a próbababákkal, fej nélküli harlekinekkel, azokat a történéseket, amiket nehezen tudtam feldolgozni. És az volt az érdekes, hogy mivel a próbababáknak nincs fel csak az a kis fagolyó, így mindenki bele tudta magát képzelni abba, amit én festettem. Nagyon szerették ezeket a képeit. Nagyon-nagyon gyorsan indultam az ottani művészi képzésbe, kerestem a helyen, felvettek. 7 évig rajzművészetet tanultam, és utána tanultam egy olyan fajta kreatív alkotóművészetet. Választhattunk tanárt, tehát az nagyon fontos. Tehát én nyilván egy ilyen különlegesen kreatív Jacques Néve nevű festőművész csoportjába kerültem. Ő segített, hogy valóban azt érjem el, ami számomra fontos. Rövid idő alatt beszéltem flamandul. Ahogy én dolgoztam és beszéltem, ilyen kis csoport lett a többi növendék közül, és akkor jöttek velem, hogy mondjam meg a véleményem. És ezt az ott a igazgató is észrevette, hogy ez egy 2000 fős intézmény volt, tehát Szent Niklász Művészeti Akadémiára jártam. És ő kérdezte, hogy nem szeretnék én tanítani? Hát mondom, de persze, de hát ugye ezzel a magyar diplomával. Hát 3 hónapon belül elintézte, hogy minisztériumi engedéllyel elfogadták a diplomámat, és akkor taníthattam az ottani művészeti oktatásban. 8 év kellett ahhoz, hogy ott is elfogadott kiállító művész legyek.
Ez nem olyan sok.
Kihívás volt, de sikerült. Ott tanultam, ott lettem művészeti tanár, és nyilván hát ott voltak ilyen elvárások is, hogy megjelenjek, és addigra már létrejött az a minőségű és mondani való jó képanyag, amivel meg lehetett jelenni. Sikerem volt egy kiállításom. Oda jött hozzám egy férfi, hogy ő egy ravatalozótól van. Körülnézett itt a kiállításon? Gyönyörű vörösek, szimbolikus elemek. Igen, meg szeretném kérni, hogy a temzei ravatalozónak a várakozó termébe egy nagyméretű képet készítsen. A ravatalozónak van egy neve, Overgang, átmenet, és készítettem egy triptihont, és tényleg az volt a címe, hogy Overgang. Megfestettem a Michelangelo teremtés szimbolikát, másodiképpen maga az élet, a Le Grand Jeu, a nagy játszma, és a harmadik felénél befejezetlen képlet, ahogy az élet is soha nem fejeződik be, hanem egyszer csak abban marad.
Mi volt a szín?
Megint az van, hogy színeket teremtettem, a mediterrán színek voltak a kedvenceim, gyönyörű ultramarin kék pici részletekkel. A képeknek a felületére is nagyon büszke vagyok. Én használtam homokot, különböző téglatörmelékeket, és valami miatt ez nagyon megtetszett a belgáknak. Szóval ehhez kellett 10-15 év, mire idáig eljutottam.
Mikor és miért jött a döntés, hogy hazajöttök?
Én úgy éreztem, hogy én nekem ma a helyem Magyarországon van, tehát ez nem tudott megfordulni. Bejöttek az LCD monitorok, és a mi belgiumi cégünk így elég kemény csapást kapott. Az anyagi dolgaink kezdtek romlani. Mi lenne, hogyha haza jönnénk? Hát és én abban a pillanatban ugrottam, hogy haj, de jó. 2000 táján döntöttük, és akkor 2002-re sikerült, eladtunk mindenünket, és hazaköltöztünk, és akkor Veszprémben ott egy gyönyörű ház, egy műteremmel, és folytatódott tovább az életem.
De még munkád nem volt?
Nagyon szerencsém volt, mert voltak kapcsolataim. Pontosan akkor alakult az Irci Rajztagozatos Gimnázium művészeti szakközépiskolává, kellettek az új művész kollégák, és akkor én is ebbe a körbe belekerültem. Szabad kezet kaptam arra, hogy a rajztanítás foglalkozzam. Akkor úgy éreztük, hogy ott Zirc elfelejtett világában létrehozunk egy ilyen művészeti paradicsomot, mint a rakéta, így szárnyaltunk. Már az összes művészeti egyetemen ismerték a nevünket, aztán kicsit az oktatás helyzete így megváltozott, úgy szépen elkezdtünk fogyatkozni. Én úgy döntöttem, hogy fel kell, hogy adjam. Eléggé fájt. Az az érzés, amikor én is felmondok, és akkor jön 150 diák is.
Együtt sírtatok.
Igen, amit még azóta se gyógyul, mert tehát én nem megyek arra felé, az iskola felé. Akkor én úgy éreztem, hogy itt most egy sorszerűség van, hogy én lehetőséget kapok arra, hogy végre visszatérjek az eredeti irányhoz. Nem éreztem az inspirációt. Van ilyen, hogy alkotói válság, ismerjük magunkat, tehát ilyen vizuálterápia kell. Tehát nézni, 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 látni, 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 csak bombázni az agyunknak valamelyik féltekéjét, ami ugye a vizualitásért felelős. Egyszerűen ez egy ilyen takarítás. És akkor ebből meg a Covid bezártságából kitaláltam egy újfajta irányt, már megjelent évek óta egy különleges anyag, amit nem értettem, ilyen csillogós, üvegszerű valami, és akkor egyszer csak megtaláltam, hogy mi is ez az epoxi gyantával kapcsolatos munka. Nekem a legnagyobb inspiráció egy új anyaggal kezdeni.
Ugye nem az a műgyanta, amiből leöntik a padlót?
Szerintem az.
Olvastam, hogy gázállatba kell dolgozni.
A Covid miatt sajnos maszk specialisták lettünk, a 3M a maszk, ami ezeket a kémiai gázokat is megszűri, és úgy egy teljes arcmaszkot kell használni. Én a Covid időszak alatt ezzel foglalkoztam. Próbálkoztam olyan vizuális nyelvet létrehozni, amire egy fiatal is azt mondja, hogy ez neki tetszik. És az epoxi tudja adni azt a háromdimenziós élményt, azokat a layereket, amik egy kicsit különlegessé teszik, egyúttal reprodukálhatatlanná nem lehet lefotózni, mert a képeim mozgásukban mindig más szint és más ragyogást adnak, nem lehet printelni. Filmeket tudok csinálni, amiből az ember érzi, hogyha elmozdulások vannak, szinte mindig más szín látható.
Igen, igen. Nagyon érdekes.
És eredetiségükben élvezhetők. És én most ezen kísérletezem, ez a bezártság, ez számomra egy új út felfedezésének a kezdete, és azoknak az eredményeknek, amit most itt az Árten Antigone először mutatok meg mindenkinek.
Béhegedős, piros, vizuális alkotóval Somogyi Ágnes beszélgetett. A harmadik Madách Musical pályázaton 4 darab jutott a döntőbe, és ezek közül most egyről részletesebben is hallhatnak.
Mai vendégem Derzsi György, színművész, zeneszerző. Ez a beszélgetés annak kapcsán készül, hogy július 5-én a Madách Színház Musical pályázatának alapján bemutatták a döntőbe jutott 4 darab közül az első 2 darabot. Az egyik címe Kazinci, a 15. Ennek a zeneszerzője Derzsi György, te vagy Gyurikám. Hogy keletkezett ez a mű, kivel dolgoztál együtt?
Ez a Kazinci a 15. 2016-ban kezdett íródni. Akkor kaptam meg Meskó Zsoltól, a te fiattól a szövegkönyvet, és felkért, hogy írjak hozzá zenét, és pontosan ezekben a napokban, a július elején kezdtem 5 évvel ezelőtt írni, és hát tavaly október-november körül fejeztem be. Egy igazi szenvedés volt, nem volt egy sétagalop, azért is írtam ilyen sokáig, mert rengeteget agyaltam rajta Zsoltal, szövegíró Zsoltal, nagyon sokat, hát volt veszekedés is, de voltak vitáink, próbáltuk a történetet úgy alakítani, hogy én halljam a zenéjét, mert nekem ahhoz szükségem van szövegre, a történetre, a jelenetre, hogy én ránézek, elolvasom, és akkor halljam a zenét, hogy én ezt meg tudjam írni. És hát amikor ezt én megírom, igazából az a szenvedés, hogy amit hallok, azt hangokra ráírni. Szóval ez egy ilyen 5 éves történet számunkra. Akkor ugye pont akkor lett vége a második musical író pályázatnak a Madách Színházba, és akkor nem is gondoltuk, hogy jelentkezünk a következőbe, mert nem tudtuk, hogy mikor írják ki, hanem írtuk, és akkor majd ajánljuk majd színházatnak, és akkor majd bemutatják. Aztán ugye nagyon lassan írtam, és hogy tavaly készültem el vele, közben tavaly tavasszal a Madách Színház kiírta ezt a musical író pályázatot, és akkor eldöntöttük, hogy pályázunk és beküldjük a Kazinci a 15. művünket. Először csak 5 dalt kértek, meg egy kidolgozott jelenetet, és akkor az 5 dal alapján tovább jutottunk. Azt hiszem, hogy a 30 körüli pályamű érkezett be a Madásba, és akkor mi bejutottunk a 15-be, ahol is a következő fordulóban már kérték a teljes művet. És akkor én ezt tavaly október, november körül fejeztem be a teljes művet, és egy zongora kivonatot kellett belőle összeállítani. ez év március 31-ig, ami szintén sikerült, szintén le tudtuk adni, és akkor május közepén jött az értesítés, hogy bejutottunk a legjobb négy közé, és hogy ilyen keresztmetszetet madácsos művészekkel és rendezővel elő fognak adni. És hát így igazából egy ilyen álom vált valóra, mert vagy ezen álmodoztunk, hogy legalább a négy közé, vagyis hát a döntőbe jussunk be, hogy keresztmetszetet előadjanak belőle.
Miért pont Kazinciről írtatok musicalt?
Hát ezt a Zsoltot kellett volna megkérdezni, mert Zsoltnak a kedvenc történelmi időszaka ugye 48-49, és egy pont elmesélte történetet veled, amikor azt hiszem, hogy 9 éves volt, és október 6-án mentetek egy megemlékezésre, és nem tudta, hogy hova mentek, és akkor 13 vértanúból egyet sem tudott, és aztán azt hiszem az iskolába is kérdezték, és egyedül az osztályban ő tudta mind a 13-at ezek után, és ilyen nagyon-nagyon kedvenc időszaka lett, és ezen keresztül ismerte meg Kazinci Lajost, a 15. vértanút, aki egy ilyen fiatal 29 éves tábornoki rangig eljutó tehetséges katona volt, és az ő sorsát, a Kazinci Ferenc, ugye a nyelvújítónk fiának a sorsát, az ő édesapjának az árnyékában való létezését írtuk bele a darabba, hogy egy ilyen fiatal fiúból hogy lesz mártír, hogy lesz egy nemzethőse. És ez egy nagyon izgalmasnak tűnő szövegkönyvet küldött át Zsolt, nagyon gyorsan váltakoznak az idők, a terek, és az egészet zeneileg összehozni nagyon-nagyon izgalmas, és hát szenvedéssel teli munka volt, hogy egyik pillanatban a hadbíróságon vagyunk, ott körülbelül van 20 másodperc hadbíróság, két mondat elhangzik, majd ugrunk 3 évet vissza. És akkor a 3 év után van megint egy fél mondat a hadbíróságról, és megint megyünk 2 évvel vissza, szóval, hogy ezeket hangszerelésbe, meg szerkezetbe ezeket összehozni úgy, hogy a nézőnek azonnal érthető legyen, ez volt egy nehéz munka, és igazából a kérdéshez visszatérve, én is így szerettem meg ezt a kort, és ezt a 13 aradi vértanúnak van egy külön 7 perces, én csak úgy hívom, hogy a Requiem jelenete, amit utólag írt bele Zsolt, hogy emlékezzünk meg a 13-ról is, és próbáltunk egy eléggé forradalmi stílusokhoz nyúlni, egy ilyen lázadó stílushoz, mint mondjuk a rap, ami aztán szerintem, én nagyon remélem, hogy megosztó lesz ez a dolog, mert hogy elreppelni a 13 aradi vértanút, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz majd a hatása, meg a néző, hogy fogja ezt átélni, és közben úgy, hogy alatta pedig egy ilyen nagyon mély Requiem zene szól.
De annál is érdekesebb és érdekfeszítőbb, mert köztudomás, hogy Hajna Ú direkt később végeztette ki Kazincit, hogy ne emlékezzenek rá, ne a 13-mal sorolják fel a nevét, hanem feledésbe merüljön, és ti egy olyanra vállalkoztatok, hogy mégis megmutatjátok, hogy ki volt ez, és fölhívjátok a figyelmet Kazincira, ez egy külön sikertörténet is a számotokra. A zenei stílus irányzatok váltakoznak benne, és ez nagyon imponáló, nagyon tetszik. Itt a folklortól kezdve végig, hogy mondtad a repig, minden van benne. Ez tudatos volt, gondolom, a részedről.
Igen, abszolút tudatos. Én, ahogy előbb is mondtam, én képeket látok. Film forog az agyamba, és annak hallom a zenéjét. És én nekem például a Kazincinak volt egy-két dala, ami például megírja a szerelme neki, hogy felejts el, mert férhez ment, és hogy Isten áldja őt, és akkor nekem rögtön nem az önsajnálat jött le ebből a fiúból, hanem a düh. Ráadásul ugye akkor egy időben tört ki a forradalom, március 15-e, Pest, Szabadság, stb. És ez egy ilyen, legalábbis az én olvasatomban ez egy ilyen nagyon lelkileg megterhelő pillanat volt Kazincinak, és akkor egy ilyen nagyon, nagyon dühös zenét írtam alá, és ami szinte már ilyen Verista opera részletnek is akár elmenne egy olyan operai hangszereléssel. Akkor van egy visszaemlékezés a Buda vár ostroma után, a honvédek pihennek a táborba, és visszaemlékeznek szerelmükre, hogy inkább ott lennének a szerelmük karjába, és az inkább ilyen népdal motívumra emlékeztetett az a kép, és akkor oda egy olyan típusú zenét írtam, amiben szintén egyszer csak átvált Kazincinak egy ilyen szenvedélyes kifakadására, hogy mennyire vágyik egy társra, egy szerelemre, de igazából nem is csak a Zsófia kell neki, és akkor van neki egy ilyen szenvedélyes szerelmi kiborulása, és aztán megint csak visszatér a népi motívum. Szóval hogy így próbáltam a stílusokat írni, hogy a képek alapján, amik így a történet hozott nekem.
Ami megfogott ennek a fiúnak, akit a Kazincit alakította, csodálatos volt a hangja, és átélés a szöveggel annyira lehetett érezni, hogy magáénak érzi, mintha a saját sorsát mesélte volna el, és mondta volna el. Ki választotta ki ezt a tehetséges fiút?
Borbély Rihárd játszotta Kazincit. Én 14-ben találkoztam vele először, akkor még a Komáromi Lovasz Színházban rendeztem, és ő játszott egy főszerepet, és én ott figyeltem föl rá, hogy milyen szuggesztív és milyen tehetséges, milyen jó hangja van, mennyire tud a hangjával közölni. És amikor én elkezdtem írni Kazincit, azt éreztem, hogy ő hitelesen tudná énekelni és adni Kazincit, és akkor mondtam is neki, hogy írok most egy darabot, és hogy abszolút rád gondoltam a főszereplőnek, tehát 16-ban ő már tudta, hogy ő lesz a főszereplő, hogyha elkészül. És akkor voltak egy-két demo, el is hívtam ilyen próba éneklésre hozzám, fölénekelte az pont a fődalát, amit ugye lehetett hallani a keresztmetszetbe is. És itt annyira megfogott Zsoltot, és annyira megfogta, hogy utána szinte végig az ő karakterére írtam, és az őt képzeltem el a egyes jelenetekbe, és az ő hangjára, az ő hangi kvalitására írtam az egész szerepet újra.
Ragyogóan sikerült, nagyon tetszett. A kommentelők a véleményét olvasva, ugye, hogy hol mutatják be, Margit-szigeten, Szegeden, de kassza siker lesz, mert csodálatos szövegkönyv, csodálatos zene, fantasztikus rendezés. Hát tiszta szívből gratulálok nektek, és kívánom, hogy nagy sikerre legyen a darabnak. Kedves hallgatóink, Derzsi Györggyel Meskó Bánk beszélgetett.
Ennyi fért a mai műsoridőnkbe. Ha lemaradtak volna valamiről, hallgassák az ismétlő adásokat. 2 hét múlva ugyanebben az időpontban. Ugyanitt, de minden páros hét szerdáján este 8-kor is. Elérhetőek vagyunk a Civil Rádió neten és a Facebook oldalán is. Van podcastunk is, mégpedig anchor.fm/60-túl nevű csatornán. Új adással augusztus 21-én jelentkezünk. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit. Nevükben is köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a mai szerkesztő, Somogyi Ágnes. Viszont hallásra 4 hét múlva.